Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Színház.
Hat bemutatót, köztük Karindi Frigyes, Fejes Endre műveit és kortárs darabokat is tervez a 2022-23-as évadra a Budapesti Karindi Színház. Az évad szeptember 24-én kezdődik Carlo Gozzi a Szarvas király című művével, októberben Valer Novarina Imigyen szól a Louis de Funès, decemberben a Nagymester címszerepben Bodrogi Gyula, 2023. januárjában Amélie Nothomb, Ördögi kozmetika, márciusban Karinthy Frigyes a Bűvös szék, áprilisban Fejes Endre Vonó Ignác című darabját mutatja be a teátrum. Az évad darabjaiban feltűnnek majd a színházhoz eddig is szorosan kötődő színművészek, köztük Balázs Andrea, Pika Ligert, a Martó Róbert vagy Kautsky Armand, és olyanok is, akiket először üdvözölnek majd a Karinthy színpadán, például Festbaum Béla és Benedek Dániel. Az új előadások mellett továbbra is műsorom marad a Lököttek, a Fat Pig, a Tortúra, a Maga lesz a férjem, a Kulcskeresők, a Tanár úr kérem, az Ördög és a Piszkosak című előadás. Szeptembertől a színház új arculattal mutatkozik be a közönségnek, emellett többek között fejlesztették a világítás technikát, kifestették az előteret és felújították a mosdókat is. Bővítésbe is kezdtek, az évadban már két játszóhelyen szeretnének működni. Az évadnyitón, szeptember 1-én, Karinthy Márton születésnapján a Színház csináló Karinthy című, Karinthy Mártonról szóló dokumentumfilmet vetítik, valamint részt vesznek többek között a Pozsonyi Pikniken és a Színházi Olimpián is. További részletek a Karinthy Színház honlapján olvashatók.
Kiállítás.
Lélegzett metsző tűzben a tuberkulózis gyógyítása Magyarországon címmel látható kiállítás a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban. A tárlat egy népbetegség magyarországi történetével foglalkozik, a TBC elterjedésével, az ellene való küzdelemmel és a népbetegség felszámolásával, áll a múzeum korábbi közleményében. Számos olyan betegség létezik, amely a lélegzetvételt nehezíti meg. Köztük a tuberkulózis egy évezredek óta velünk élő, csendes, időnként ugyan járványszerűen is feldobbanó kor, a hosszú idő alatt az egyik legtöbb áldozatot követelő betegséggé lépett elő, és még manapság is évente milliók halálát okozza. Az első hatékony, a szanatóriumi gyógyítás lehetőségeit magában foglaló kezelések mellett a kiállítás felvillantja azokat a terápiás és a megelőzés célzó lehetőségeket, amelyeket sikeresen alkalmaztak a TBC elleni küzdelemben, és felsorakoztatja azokat a diagnosztikus eljárásokat, amelyek a TBC kórisméjét a múltban meghatározták. A tárlaton több légmelkészülék is látható, a múzeum saját gyűjteményéből és egészségügyi intézményekből, valamint Veres János kapuvári tüdőgyógyász világhírű találmánya, a légmel eljáráshoz kifejlesztett és máig használatos, biztonságos veres féletű. A kiállításon helyet kapott egy röntgenkészülék az 1930-as évekből, több diagnosztikai készülék a 20. század második feléből, és végigkövethető az oltások, valamint a hallgatózáshoz használt eszközök evolúciója, a tölcsérek, stetoszkópok a módszer fejlődésének fontos szakaszait mutatják be. A múzeum kertjében a szanatóriumi fektetőházakat megidéző installáció és légzést könnyítő tornagyakorlatok korabeli leírása várja a látogatókat. A tárlat szeptember 30-áig látható.
Fotó.
Négylábú bajtársak, katonák és kutyák címmel időszaki kül- és beltéri fotókiállítás látható Budapesten a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban. A tárlaton az osztrák-magyar monarchia időszakától napjainkig mutatják be a hadsereg kötelékében szolgáló és a katonák mellé bajtásnak szegődő kutyákat. Vannak fotók az első világháborúban szolgálatot teljesítő egészségügyi és vontató kutyákról, a magyar néphadsereg határőr kutyáiról, valamint napjainkban a Magyar Honvédség kötelékében szolgálatot teljesítő robbanóanyag kereső, járőr és őrzővédő kutyákról, kiképzőikről és gazdáikról. Napjainkban a Magyar Honvédség 5 kutyás alegységgel rendelkezik, amelyek robbanóanyag kereső őrzővédő és járőr kutyákat képeznek ki és foglalkoztatnak. A tárlatot 2023. március 28-áig lehet megtekinteni a Budai Várban, a Kapisztrán téren lévő Hadtörténeti Intézet és Múzeumban.
Esemény.
Minden korcsoport számára alkalmas levéltár pedagógiai foglalkoztató termet alakított ki a Magyar Nemzeti Levéltár országos levéltára. Az új közösségi tér mellett az általános iskolás és középiskolás korosztály számára 4 online applikáció is készült, melyek segítenek a diákoknak abban, hogy eredeti levéltári forrásokból ismerhessék meg a történelmet. A levéltár legfiatalabb funkciója a levéltár pedagógia. Ezt a feladatot segíti a bécsi kaputéri palota egyik korábbi földszinti munkaszobájából kialakított foglalkoztató. A teremben korosztálytól függetlenül lehetőség nyílik a levéltárban őrzött történelmi dokumentumok megismerésére. A levéltár pedagógia a levéltári iratgyűjteményen alapul és hozzáférhetővé teszi a diákok számára az intézményben őrzött dokumentumokat. A foglalkozásokon segítenek megérteni a múltat, a múltban lezajlott történelmi folyamatokat, összefüggéseket. Az applikációkat a levéltár pedagógiai foglalkozások részeként eredeti iratok, pecsétek bemutatása egészíti ki. A heraldikai témájú applikáció segítségével a diákok akár nemesi családok címereit is elkészíthetik, de a haladóbb felhasználók akár saját maguk vagy családjuk címerét is megtervezhetik. A pecsétes memória játék célja, hogy felhívja a diákok figyelmét a különböző pecséteknél használt motívumok azonosságaira és különbségeire. Az újságszerkesztő applikáció célja, hogy a diákok az iskolai és a levéltár pedagógiai foglalkozás során szerzett új ismereteik felhasználásával szerkesszék meg egy újság címlapját a foglalkozás témájához kapcsolódó korszakból.
Zene.
Benjamin Britten a Csavar fordul egyet című kamara operájával indítja az új évadot szeptemberben a Budapesti Fesztiválzenekar a Budapesti Műpában. A darab Fischer Iván rendezésében és vezényletével látható Mia Persson svéd szopránnal a főszerepben. Az új évadban előadott szimfóniák közül kiemelkedik Mahler monumentális 9-je, a jövő januárban elhangzó csaknem másfél órás mű. Novemberben Wilde Frank Bartók második hegedű versenyét adja elő, majd Schubert nagy C-dur szimfóniája koronázza meg a műsort. A szezon többi szimfóniái közül több Brahms, Rachmaninov, Saint-Saëns és Beethoven tollából egyaránt a harmadik sorozatszámot viselik, utóbbi harmadikja a műpával közös Európai Hidak program sorozatban hangzik el. A szeptemberi koncerten egy szinte csak a tempót előíró kortárs holland darab is megszólal, valamint Mozart egy a nővérének és magának írt zongora versenye a Jussen testvérek előadásában. Ligeti György 2023-ban lenne 100 éves, a világhírű magyar zeneszerzőre többször is emlékeznek a közelgő szezonban. Műveit a Zeneakadémián és a Műpában is meg lehet majd hallgatni, közte utolsó befejezett művét, a Vörös Sándor versek ihlette Síppal, dobbal, nádi hegedűvel címűt és a 100 metronómot megszólaltató poem szimfonikot is. A Zeneakadémián Takács Nagy Gábor vezényletével folytatódik a Haydn Mozart sorozat, valamint a barokk historikus hangszereken megszólaló koncertek is. A következő szezonban is lesz karácsonyi titok koncert, folytatódik a Midnight Music és az Iván mesél sorozat. További részletek a bfz.hu címen olvashatók.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
A bolt alsó szintjét lilára festették, és a hatalmas üvegablak mögött hívogató kirakat kínált mindent, ami levendulás. Volt itt szappan, csokoládé, fürdősó, illatgyertya, sőt még kézzel varrott levendula mintás konyharuha is. Az áruval feltöltött üzlet azonnal rabul ejtette a szívem, nem csak az isteni finom levendula illat miatt, hanem mert minden egyes négyzetméterén ott volt anyám látsága, szeretete és kreativitása. A polcokon virágmintás fémkannák, apró szobrok, levendulával töltött zsákok, a falnál pedig egy lilára festett asztalka, két puha fotellel, benne párna, és az asztalon könyvek és édes aromájú mécses. Apró bolt a sétányon, ez a címe Hidasi Judit új regényének, amelynek tengeren túlról hazatelepülő főhőse Éva meglepetten ismerkedik anyja üzletével, aztán megtudja, hogy néhány hétig itt is kell majd laknia, a Balatonparti bolt emeletén. Évát megrohanják fiatalkori emlékei, sőt egykori barátnői és a fiú, akibe valamikor szerelmes volt, rögtön élete részeivé válnak. Induljon ez az interjú Hidasi Judit íróval a levendula illatú üzlettől, hogy létezik a valóságban.
technikailag nem, igazából csak elképzeltem, hogy én milyen helyen csinálnék üzletet, hogyha egyszer csinálnék egy üzletet. Szerintem, hogyha kimondom azt, hogy balatoni stég, vagy kimondom azt, hogy balatoni nádas, vagy lángos, vagy fagylalt, akkor mindenkiben elindul egy olyan kép, vagy egy olyan hangulat, amivel ezt fel tudja idézni. Ez egy ilyen generációs emlékhalmaz, amiből mindannyian táplálkozunk, hát én is. És amikor készültem a könyvre, vagy megszületett ennek a gondolata, akkor egy olyan helyet szerettem volna kitalálni, ahol tényleg a főhős egy nagyon zaklatott párkapcsolat után, évek után egyszerűen csak hazatalált.
Ő Amerikából tér haza. Milyen neki a találkozás az itthoniakkal, a régi életével, a múltjával?
Hát anélkül, hogy elszpoilerezném, hogy miért jön haza, és miért tart ilyen sokáig neki a száműzetése, vagy nem is tudom, a szerencse próbálása, ami miatt elmegy. De az fontos tudni az Éváról, aki a karakter ebben a könyvben a főhős, hogy igazából ő, mint a kis királyfi, hogy elmegy világot látni, és akkor azt gondolja, hogy ott minden könnyű és szép, és Amerika az ígéret földje, aztán ez nem egészen így történik. És aztán eljön egy pont, amikor hazajön, de azt sem mondom el, hogy mi. Tényleg nem akarom lelőni, mert ugye úgy bontakozik ki, nem derül ki rögtön ez elején, hanem közben ismerjük őt meg egyre jobban. Mert nem tudtok rólam, hogy én is jártam arra is egészen fiatalon, már nagy vizen túl, úgyhogy egy picit az én tapasztalataim is benne vannak ebben, meg hát azt igyekeztem megírni, hogy azért ez nem egészen úgy van, hogy hazajövünk, és akkor is minden csak úgy egyszerűen történik, hanem föl kell venni a fonalat. De hát szerencsére van ő neki ebben segítsége, két nagyon jó barátnője, akik viszont várják őt, meg itt van az édesanyja, meg hát aztán lesz egy férfi ember is, ugye, aki neki nagyon fontos lesz. Úgyhogy igazából egy olyan szituációban találja magát, ahol több a segítség, mint a hátráltatás, és ez fontos.
Ugye van egy szingli barátnő, igen. És van a családanya, három gyerekes, állandóan igen, elfoglalt családanya.
Igen, hát az nem egy könnyű a választás, igen, a három kisgyerek. Engem minden könyvben érdekelnek a női sorsok, tehát hogyha megnézzük a korábbi könyveimet, mindig ilyen erős nőkkel, tehát nem is konkrétan újrakezdők, mint ugye ebben a sorozatban, de engem nagyon, nagyon érdekel most az, ami így történik a 2020-as években a nőkkel Magyarországon, szerintem azért ez izgalmas. Nem szakemberként, hanem mint íróként értem ezt. Az sem egy unalmas szitu, hogy mondjuk a Nóri hogy került oda, hogy 38 évesen tök csinos filigrán csajsz, és nincs párja. Ez engem nagyon érdekel, tehát ez lesz a következő rész. Aztán majd megyünk tovább a három gyerekes családanyára, hogy hogy tudja a zsonglőrködést csinálni, vagy hogy tud ő boldogulni, de az ő sztoria is szerintem érdekes lesz majd.
Anélkül tényleg, hogy elszpoilereznék, de ez egy érdekes probléma a regényedben. Milyen reflexek alakulnak ki abban, akár a kapcsolat elmúltával is, aki egy manipulátorral kell, hogy éljen?
Hát szerintem egy most teljesen függetlenül attól, hogy narcisztikus ember, tehát a szerelmes párunk, tehát effektív, akivel kapcsolatban vagyunk, vagy esetleg egy barát, vagy egy kollega is lehet, tehát nagyon meg tudja keseríteni az ember életét, és az első lépés, hogy ezt föl kell ismerni. És amikor ezt felismertük, hogy ez a helyzet, akkor általában szerintem, vagy legalábbis az én tapasztalatom és a környezetemben élőknek a tapasztalata az, hogy ha magadból nem tudod megoldani, és nem tudsz kiszabadulni ebből a spirálból, amiben ez az ember téged belerángott, akkor terápiába el kell menni, és ezzel foglalkozni kell, már csak azért is, mert ezek az utórezgések, amik körül te is beszélsz, tehát, hogy amikor kvázi ez a karakter is a regényben ugye végigmegy ezeken, hogy ez is ezért van.
Mármint, hogy ezért akkor nem boldogulok bizonyos helyzetekben, vagy ezért nincs elég önbizalmam?
Igen, nincs elég önbizalmam, hogy ugyanazok a rossz minták ismétlődnek, hogy a reflexióim azért vannak, mert ő elnyomta ezt, vagy ugye ez egy nagyon komplex halmaz, akkor nagyon jó, hogyha van szakember, aki ebben segít. Persze van, aki ezt saját maga is meg tudja oldani, ki tudja beszélni, tovább tud lépni. Tehát azt gondolom, hogy tényleg az első pont, amikor erre ráébredt, már az egy tök jó szituáció.
Nagyon izgalmas alakja a regényednek az Éva anyja. Milyen volt az ő kapcsolatuk, amikor még itthon volt Éva, amikor még kislány volt, meg aztán már nagykamasz, mielőtt útra kelt, és elment Amerikába, és hogyan tér most haza, szóval hogyan gondol az ő kapcsolatukra, azért sok évig nem beszéltek.
Egy pedagógus az egész jellemével, meg mindennel, ahogy ő úgy van, tehát hogy mindent és mindenkit próbál tanítani, de Hát a lányával azért az elején nem annyira könnyen boldogul, de én azt gondolom, hogy azért a végére úgy nagyjából ugye egymásra találnak. Ő 100%-osan alárendelte az életét annak, hogy ő neki van egy lánya, és azt gondolom, hogy egy kicsit ezért talán nehezen is nyelte azt le, hogy ez a lány nem igazán akart utána hozzá visszajönni. De aztán egy másik kérdés az, hogy ez nem az ő személyének szólt, hanem annak a szituációnak, amiben az Éva Amerikában él, de egy édesanyjának nagyon-nagyon nehéz lehet ilyen sokáig távol maradni a gyerektől. Ugyanakkor viszont az első pillanatban, amikor ők újra találkoznak személyesen, és megérkezik a gyermek a nagybizentúrról, akkor azért ugyanúgy ott van az a szeretet, meg az a harmónia, amiben ő fölnevelte a lányát.
Ez az anya vagánynőnek tűnik. Ő az, aki igazán képes tenni is az álmaiért.
Ahogyha megfigyeled, akkor a Tamás, ugye, aki a férfi szereplő, ő ugyanilyen. Uh-huh. Tehát, hogy ők nem véletlenül értik meg egymást. Ő ugyanilyen. Ugye ő is hangzik többször ugye a regényben az a kulcsmondat, hogy engedd meg magadnak. Tehát, hogy ezt a Tamás folyton mondja az Évának, hogy engedjél meg magadnak dolgokat nyugodtan, mert az élet az nem csak arról szól, hogy dolgozunk, és nincs benne, tehát ki kell belőle venni azt is, ami jó. Én egyébként őt nagyon, nagyon szeretem, tehát ő az egyik kedvenc férfi karakterem, akit így valaha leírtam, meg az ő szerelmüket is nagyon szeretem, mert így valahogy egy olyan egymásra találás van az Éva meg a Tamás között, ami nagyon tiszta és nagyon őszinte, és nagyon sokszor mondják is egymásnak, hogy de tényleg mondd, hogy mit gondolsz. És ez milyen jó lenne, hogyha tényleg ilyen kapcsolatok lennének most, nem, hogy nem kellene sakkozni. Tamásnak is van feldolgozni valója, de hát majd odaérnek egymáshoz, ő is vissza fog köszönni a további részekben.
Hidasi Judit íróval beszélgettünk Apró bolt a sétányon című könyvéről, ami az Álomgyár kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.